A mai üzenetnek a címének azt adtam, hogy aki arat, jutalmat nyer. Ki az, aki szeretne az Úrtól jutalmat? Mindannyian erre vágyunk. Emberektől nem sok jutalmat kapunk, sokszor kapunk kritikát, kapunk sok mindent, de igazándiból a jutalmunkat azt Istentől, az Úrtól várjuk. Tehát az életünk minden területén nagy változást tudunk okozni a hitünkkel. Nagy kísértés volt arra, hogy a hitről tanítsunk, a megigazultságról. Miről szóljak nektek? Nagyon-nagyon sok hiány van Krisztus testében, de azért nem tudom elkerülni azt, hogy néhány szót ne szóljak a hitről és a megigazultságról. Ugyanis nekünk a kegyelem és a békesség evangéliumát kell, hogy hirdessük az embereknek. Azt, hogy ahol ma tartunk az életben mindannyian, az életünk bármilyen területén, az vagy annak a jutalma, vagy annak a büntetése, amiben eddig hittünk. A hitünk az meghatározó, a hitünk az nagyon-nagyon fontos, hiszen a hitnek a gyümölcseit élvezzük. Ahogy hiszünk, ahogy gondolkodunk, úgy fogunk cselekedni, és minden cselekedetnek van következménye. Ha helyes dolgokat tesszük meg, akkor jó eredményre jutunk, jó következményekre jutunk, ha pedig rosszakat, akkor annak is megvan az aratása. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy bölcsen tegyük a dolgunkat, és igazándiból amin dolgozni kell mindannyiunknak, az a hitünk. A hitünk. Én nem hiszek az olyan fajta üzenetekben, mikor az embereknek utasításokat adnak, a pulpitusról is utasításokat, ezt tedd meg, azt tedd meg, amazt tedd meg, ezt csináld, azt csináld. Ennek nem túl sok minden eredménye lesz. Ahhoz, hogy valamit megváltoztassunk, legelőször a hitünket kell megváltoztatni. Ez, amin a legtöbbet kell dolgoznunk, hogy isteni fajta hitünk legyen. Van többfajta hit, nem a hitről szeretnék tanítani ma, de meg kell, hogy említsem, van kétfajta hit, az egyik a természetes hit, és van egy isteni fajta hit. Ha én most húznék itt egy egyenes, egy lineális vonalat, akkor a vonal alatt van a természetes hit, de Jézus eljött, és azért jött el, hogy megmutassa nekünk, hogy mi van a vonal fölött. Ez pedig a természet fölötti hit. Ne felejtsétek el, hogy Isten természet fölötti, és mi ennek a természet fölötti Istennek vagyunk a természet fölötti gyermekei. Minden embernek van természetes hite, és a természetes hitünket is használjuk. Látjuk azt, hogy az emberek hittel mit értek el. Ugye mindig voltak emberek, akik előbbre jártak, akik máshogyan gondolkodtak, más volt a hozzáállásuk, és a hitükkel csodálatos eredményeket értek el. Mondjuk, ha nézzük ezeket az izzókat, ezeket is föltalálta. Valaki hitt abba, hogy ezt meg tudja csinálni, hogy Edison több mint 10 000 kísérletet hajtott végre, hogy ne gyertyával világítsunk, és bizony neki is voltak nehézségei. Tudjuk, hogy az 1000. kísérletnél jöttek a mérnökei, és mondták, hogy fejezzük már ezt be, hát ez nem fog működni. Hát látjuk, hogy ez nem működik. Erre mit mondott ez az Edison? Tanulhatunk a világtól is. Azt mondta, hogy figyeljetek ide, nagyon nagy lépést tettünk előre. Már 1000-szer tudjuk, hogy nem működik. Már csak azt az egy lehetőséget kell megtalálni, amitől majd világítani fogunk. És mit gondoltok, mi történt volna akkor, ha ezt Edison nem találja föl? Tehát akkor sötétségbe ülünk? Nem, hát feltalálja majd más. Tehát voltak emberek, akik azt mondták, hogy ami a levegőtől nehezebb, az a tárgy nem repülhet. Igaz? De jöttek a Wright testvérek, és nekik volt egy hitük, volt egy látásuk, és ma repülőgéppel közlekedünk mindenfele. Ez egy természetes hit. Ez egy természetes hit. A természetes hit az min alapszik? A természetes hit az mindig keresi az ok és okozati összefüggéseket. Ez a természetes hit. A természet feletti hit, az pedig semmilyen más bizonyítéka nincs, csak az, amit Isten mondott. És ezt tette különlegessé azokat az embereket, akikről olvashatunk a zsidókhoz írt levél 11. részében, ezt tette különlegessé Ábrahámot, ezt tette különlegessé azokat az embereket, Pétert, Pált és az összes többi tanítványt, akikről olvashatunk. Ez a természet fölötti hit tette őket természet fölöttivé. Ugye Ábrahám is hitt Istennek, és ezt tulajdonítatott néki megigazulásul. Nagyon fontos a hit, mert hit nélkül még Isten országába sem juthatunk be. És ez az egyik legfontosabb dolog. Van egy kis érdekes történetem, sok gyülekezetben, ahol prédikáltam, már elmondtam a sztorit, itt még így nyilvánosan nem hangzott el. Ha jól emlékszem, Sopron kőhidára hívtak meg a börtönbe prédikálni. Az egy nagyon jó hely egyébként, mert ahol a bűn ahol sok a bűn, ott a kegyelem még inkább megsokasodik, és ott nagyon jól lehet prédikálni Isten kegyelmét. És ahogy ott a hangszereket pakoltam, rámoltam a technikát, közben kiengedték az elítélteket, és az egyik elítélt odaszólt hozzám, hogy ott magázódás szigorúan kötelező, hogy azt mondja, pásztor, figyelj ide, tudja-e, hogy én a hitem miatt vagyok itt? Megdöbbentem, mert nem számítottam a kérdésre, mondom, mit öngyilkos szektába keveredett, vagy mit csinált ez az ember, hogy a hitem miatt lecsukták? Azt mondja, tudja, pásztor, mert én azt hittem, hogy engem nem fognak elkapni. Tehát ezt a kis sztorit azért mondom el, ez velem történt, azért mondom el, hogy láthassuk, hogy a rossz hit az rossz eredményre vezet. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy helyes legyen a hitünk. Nagyon-nagyon sok embert megkötöztek a vallással, a törvénnyel, és nagyon-nagyon sok embernek rossz a hite. És ez az a hit, ami akadályozza abban, hogy Istennek az áldásait birtokba vegye, hogy eljusson arra a helyre, ahova Isten tervezett bennünket. És ennek az akadálya az a fejünkben van. Vagy azért, mert rossz tanít. Honnan van a hit? Ugye a hit az hallásból van. A hallás, az isteni fajta hit az hallás igéjéből, Istennek az igéjéből. De másfajta hit az is hallásból származik. Hogyha rossz dolgokat hallottunk, akkor az egy rossz hitet eredményez. Éppen ezért ki kell cserélni a hitünket, és ki kell cserélni a természetes hitünket az isteni fajta hitre, mert ez a hit emel bennünket a vonal fölé. Jézus megmutatta nekünk Isten országát. Jézus eljött, és Jézus megmutatta, hogy mi van a vonal fölött. Ez természetes síkról az ember nem látta. Nagyon sok minden áldás tartozik hozzánk, de mégis az emberek úgy vannak, mint ahogy a zsidók is voltak a pusztába, hogy nagyon-nagyon sokszor kerülgetjük ugyanazt a hegyet, amit már 600-szor megkerültünk, ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe, mint annak idején ők. Ugye 40 évig bolyongtak a pusztába, és 11 nap alatt bemehettek volna az ígéret földjére. Itt is úton vagyunk, Jézus bevitt minket az ígéret földjére, ezt Mózes nem tudta megtenni, Józsué vitte be a második nemzetséget, de úton vagyunk mi is, minket Jézus bevitt az ígéret földjére, bevitt Isten országába. És nincs szánalmasabb dolog, mint mikor egy keresztény azon munkálkodik, hogy hogyan kerüljünk be Isten országába. Először is meg kell alapoznunk a hitünket, és itt a megigazultság kérdése jönne elő, hogy tudni kell az állapotunkat Isten előtt, tudni kell a helyzetünket. És ha ezzel nem vagy tisztába, akkor az ellenség be fog téged csapni. Egy kereszténynek nem kell azon munkálkodni, hogy hogy kerüljön be Isten országába. Mert amikor elfogadtad Jézust, akkor a menny állampolgárává lettél. Ez nem majd egyszer meg fog történni, hanem ez már egy megtörtént dolog. A Kolossze levél első részében, hogy nem lapozok oda, ha jól emlékszem, a 13-as igevers, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának az országába. Én nem vagyok egy nagy nyelvész, de szerintem ez múlt idő, igaz? Tehát Isten ezt megtette. Ha Filippi levélben lapozunk az 5. részre, ott világosan kijelenti a Biblia, hogy a mi állampolgárságunk a mennyekben van. Ez jelen idő. Ez a te helyzeted. Amikor te elfogadtad Jézust, amikor te döntöttél Jézus mellett, akkor te egy új teremtés vagy, a menny állampolgára vagy. Itt vagyunk fizikai testben még ezen a földön, és amikor letelik az időnk, akkor hazamegyünk. És ez nem kérdés. A keresztények elméjét leginkább az ellenség azzal támadja, hogy te nem vagy méltó arra, hogy bekerülj Isten országába, mert ezt tetted, meg azt tetted, meg amazt tetted. Az ördögnek teljesen igaza van, te nem vagy rá méltó. De nem is azért kaptuk, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert Jézus vére kifizette az árat értünk. Most vettünk úrvacsorát. Amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor nekünk a kegyelem és a békesség evangéliumát kell hirdetni. Nincs olyan evangélium, hogy a törvény evangéliuma. Mégis emberek millióit kötöznek meg törvényekkel, és az ő cselekedeteikhez, az ő teljesítésükhöz kötik az üdvösséget. Egyáltalán mi az üdvösség? Erre is nagyon odafigyelnünk kell, amikor evangelizálunk, ugye mi használjuk a keresztény szakszavakat, és az történik, amikor ezt az elveszettek hallják, mintha egy kínai nyelvtanfolyamon lennének, mert egyszerűen nem értik, hogy miről beszélünk. Nyilván a számodra az, hogy üdvösség, meg kegyelem, meg ezek a szavak, ezek természetes szavak, de amikor én először hallottam, én egy vallásos háttérből jövök, és hívőket hoztam magamban, meghívtak a gyülekezetbe, mi, hogy nekem volt autóm, én vittem őket, és beszélgettek ott hátul, hogy neked üdvösségre van szükséged, meg erre van szükséged, mire van nekem szükségem, nincs nekem szükségem semmire. Tehát nem értettem ezeket a szavakat, éppen ezért, amikor beszélünk dolgokról, talán jó, hogyha tisztázzuk az alapokat. Mi az üdvösség? Az üdvösség szó azt jelenti, én több szótárba megnéztem, több konkordanciába, és általában mindenhol azt írják, megszabadulni a sötétség hatalmából, megszabadulni minden látható bajtól, betegségtől, az ellenségnek a csapdáiból, az ellenségnek a töréből. Ezt jelenti úgy nagyjából az üdvösség. Az üdvösség. Tehát üdvösségünk van, és ezt kegyelemből kaptuk meg. Ezt nagyon fontos megérteni. Nagyon sok helyen prédikálják a törvényt. Én nem hiszek abban, hogy a törvény bármiben változást tudna okozni az embereknek. Nézd meg a világi törvényeket. Saját példát tudnék hozni. Korábban nagyon szerettem gyorsan hajtani az autómmal. Néhányszor megkérdezték, hogy miért megyek 80-nal lakott területen. Mondtam, bocsánat, biztos úr, lehet, hogy lassítottam. Tehát körülbelül így közlekedtem, és ez a hiába írta elő a törvény, hogy 60-nal lehet menni, akkor még 60-nal lehetett menni, de a törvény az nem okozott bennem semmit. Soha nem kapcsoltam be a biztonsági övet, mindig megbüntettek érte, egyszerűen nem szerettem semmilyen megkötözöttséget. És a törvény hiába írta elő, fügyültem én a törvényre. Épp az elmúlt időszakban hallottam, voltak ilyen lövöldözések Amerikában, egyetemisták lövöldöznek, és akkor az okos törvényhozók kitalálták, hogy hozni kellene egy törvényt. Mire valaki bölcs megszólalt közöttük, hogy figyelj ide, ez az ember 19 törvényt szegett meg eddig. Mit gondolsz, ha hozunk egy 20-at, azt majd be fogja tartani? Ostobaság. Tehát a törvény az semmiben nem okoz javulást az embereknek. De amikor én eldöntöttem, hogy már pedig ez a törvény előírás, kisincs rakva a halacska az autómra, mert inkább nem raktam ki, most már nyugodtan kirakhatnám, mert betartom. Azért, mert én úgy döntöttem. Egyszer az egyik rendőr megállított, és nem voltam bekapcsolva. És képzeljétek el, nem büntetett meg, és elbeszélgetett velem. De úgy teljesen, hogy figyelj ide, ezért és ezért, ezért jobb, hogyha bekötöd magad. És nem büntetett meg, és elhatároztam, végül is igaza van. És azóta bekapcsolom a biztonsági övet. Nem a törvény változtatott meg. Nézzétek meg a bűnözőket. Nézzétek meg, hogyha hallgattok bizonyságot emberekről, akik bűnözők voltak egész életükben. Nagyon sokuk bizonyságát végighallgattam. Azt mondta, nincs az a törvény, nincs az az ember, akitől én féltem volna, aki megtört volna engem. De amikor találkoztam Jézussal, onnantól kezdve minden megváltozott. Amikor Jézus mellett döntött, akkor minden megváltozott. Nem a törvény fogja megváltoztatni az embereket, hanem a kegyelem. És hadd olvassak föl nektek valamit a Bibliából, mert ezt most kaptam, nem adtam le az ige helyeket, ha esetleg megtaláljátok a Titus levél, második rész, 11-es ige versét szeretném felolvasni. Azt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mi jelent meg? Isten üdvözítő kegyelme. Mi a kegyelem? Ezt is tisztázzuk. Nagyon sokféle megfogalmazást lehet hallani, nem azt a büntetést kapjuk, amit érdemelnénk, stb. Én azt hiszem, hogy egy szóval meg lehet fogalmazni, Isten feltétel nélküli szeretete. Mit jelent? Az, hogy nem tudsz semmilyen ellenszolgáltatást adni. Nem tudsz megfizetni érte. Nem lehet megvásárolni, nem lehet megvenni. Tehát ez egy feltétel nélküli szeretet. Nem a te teljesítésedtől függ, nem a te jóságodtól függ, nem a szemed színétől, a hajad színétől, a vallásodtól, és sorolhatnánk sok minden mást, amire emberek ráfogják, hanem egyedül Isten feltétel nélküli szeretetéről. És ez az, amit el kell, hogy vigyünk az embereknek, mert nem a törvény tanít bennünket, hanem a kegyelem. És most olvasom tovább a 12-es igevers. Ezt a törvénypredikátoroknak is üzenem, hogy olvassák el ezt a részt a Bibliában. Azt mondja, amely arra tanít minket. Mit csinál a kegyelem? Tanít minket. Mire tanít minket? Hogy megigazul, megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világba. Mi az, ami megváltoztatja az embereket? A törvény? Nem, hanem a kegyelem. És ahogy itt hallgattam a dicséretet, eszembe hozta az Úr a zsidókhoz írt levél 7. részében. Odalapozom a Bibliámat, annyi biztos, hogy a zsidó 7, mindjárt mondom pontosan az ige helyet is, a 19-es igevers, megvárom, míg a Bibliát odalapozzátok, és nézzétek meg, ezt nem én írtam a Bibliába, ez itt van 2000 év óta, a 19-es vers. Mivel, hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk Istenhez. Mit mond itt az ige? Hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet. Az én hitem az, hogy föl kell, hogy építsük a hitünket. És ha megváltozik a hitünk, akkor megváltoznak az eredmények is. Nagyon-nagyon sok ember szeretne más eredményre jutni, de nem szeretne változtatni. Teszi ugyanazokat a dolgokat, amiket tett eddig is, és úgy gondolják nagyon sokan, majd meg fog változni valami. Ettől semmi nem fog megváltozni, tehát először meg kell változtatni a hitünket, és utána meg fog változni a cselekedetünk. És ez az, amit Istennek a kegyelme tesz. Meg kell alapozni magunkat a megigazultságba, és ha már itt vagyunk, csak egyet kell lapozni a Bibliába. Itt Jézus véráldozatáról van szó. Amíg ebben nem alapozod meg magadat, nem tudod hirdetni az evangéliumot. Ez az első, ami munkálkodni kell. Mint említettem korábban, én is egy vallásos háttérből jövök, annak a szűk vallásos agyamnak 3 hónapig tartott, amire el tudtam hinni, hogy az üdvösség az nem cselekedetekből van. És nagyon sokan jönnek szintén vallásos háttérből, akik úgy gondolják, hogy az ő teljesítésük határozza meg az ő örök életüket, és azt, hogy mit fogadnak el Istentől. Annyira szeretnének megfelelni sokan másoknak, és nagyon-nagyon sokan vannak rabságban, nagyon sokan vannak megkötözöttségben. Nagyon sok embernek kellene megszabadulni a mások véleményének való rabságból, fogságból. Emberek tömegeit tartják fogságba a családtagjaik, a hozzátartozóik, az ismerőseik véleménye. Ha már annyira meg akarsz felelni, akkor feleljünk meg Istennek. És mit mond ige? Az ige, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Ha Isten tetszésére akarunk lenni, akkor a kegyelem evangéliumába építsd föl a hitedet, mert ez az a hit, ami változást tud okozni az emberek életében. És az örömhírt el kell, hogy vigyük az embereknek. Az evangélium miről szól? Mindjárt elő is fogok olvasni igeverset, hogy mi egyáltalán az örömhír. De nézzük először a megigazultságunkat, a zsidó 10, 14-ben. Az előzményeket nem olvasom. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Mondjad, hogy örökre tökéletessé tett engem. Örökre. Nem az első bűnödig, nem az első rossz cselekedetig, meddig? Örökre. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy egy bűn miatt esetleg elvesztik az üdvösségüket. Rengeteg ilyen emberrel találkoztam. Jönnek, hogy ők elvesztették az üdvösségét. Egyik reggel hozta az Úr, és erre ébredtem. Feleségemnek mondtam is, hogyha a bűn, hogyha bűn nagyobb lenne, mint, bocsánat, hogy valaki el tudjon kárhozni, ahhoz a bűnnek nagyobb kell, hogy legyen, mint Jézus vére. Gondolkodjatok el ezen. Gondolkodjatok el ezen. Jézus vére minden bűnért engesztelő áldozat. Ha el tudna az ember kárhozni, akkor a bűnnek kellene, hogy nagyobb legyen. Ezt nem tudja felülírni. És az Efézusi levél első részében olvasunk egy igeverset, hogy Isten szelleme által el vagyunk pecsételve. Tehát a szelleme tökéletes, nem fér hozzá a bűn. El van pecsételve. Belül tartja az igazságodat, a megigazultságodat, és kívül tartja a bűnt. Nincs lehetőséged. Mert nem teljesítésből kaptad az üdvösségedet, és nem is tudod a teljesítésed által elveszíteni. Tudom, hogy a zsidókhoz írt levélben, a 6. részben, 10. részben írva van erről is, hogy aki Jézus vérét megtapodja, akkor nincs menekvés. Hogy lehet Jézus vérét megtapodni? Úgyhogy valaki visszautasítja, és azt mondja, nem, hát majd a bakok meg a bikáknak a vére az hatalmasabb, mint Jézus vére. Aki visszautasítja Isten engesztelő áldozatát, amit a mennyei szentek szentjében az engesztelés székére hintett, a saját vérére, az a vér volt a váltságdíj értünk. Péter levelében írva van. Nem aranyon, nem ezüstön, nem veszendő holmin, hanem a Jézus drága vérén váltattatok meg a ti hiába való életetekből. Alapozd meg magad Isten igéjébe, alapozd meg magad a megigazultságba. Amíg nem vagy biztos, addig nem tudod hirdetni az evangéliumot. Addig nem tudsz aratni, addig nem tudod behozni az embereket Krisztus testébe, mert szabadságra hivattattunk el. Ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Ott nincs megkötözöttség. A törvény az kívülről szabályoz. Isten hova írta a törvényt? A szívünkbe írta a törvényt. Belső irányításúak vagyunk. Egy új program van bennünk. Ugye Jézus nagyon sokat beszélt példázatokba. Ha ma Jézus itt járna a földön, lehet, hogy a számítógépeket vagy az autókat hozná föl példának. De mi egy belső vezérlés, új program van bennünk. A régi bukott ördögi ádámi természetünk nincs többé, meghalt. Mi új teremtések vagyunk. A régiek elmúltak. Újjá lett minden. És ez az evangélium. Nincs törvény, hogy mózesi törvény. Nyilván vannak parancsolatok az új szövetségben is. És erről is most lesz szó. Az egyik parancsolat az biztos az a közbenjárás, hogy járjunk közben. A másik pedig, hogy a békéltetés igéjét, a békéltetés evangéliumát elvigyük az emberekhez. Ez nem csak az evangélistáknak, nem csak a szolgálóknak, nem csak a pásztoroknak, nem csak az öt szolgálati ajándékkal bíró szolgálatnak a feladata, hanem ez minden egyes hívőnek az elhívása. Gondolj bele, te hogy kerültél ide? Hogy kerültél ma ide? Ma boldog lehetsz és örülhetsz, mert Krisztus a szívedben él. Békességed lehet, mert a félelemtől, a halálfélelemtől Isten megszabadított téged, mert szabad vagy, mert befogadtad Krisztust. Tudod, hogy örök életed van. De az, hogy ez megtörténjen veled, valaki elhívott ide. Valaki hirdette neked az evangéliumot. Vagy valahonnan hallottad Istennek az igéjét. És gondoljatok bele, hogy mennyi ember van még, aki nem ismeri Jézust. Aki még mindig a pokolnak az irányában tart. És úgy gondolják nagyon sokan, hogy az ő teljesítésükből, az ő jóságukból megusszák. Gondoljatok végig, hogy Isten mekkora árat fizetett azért, hogy az embereket megmentse. Ha csak te lennél egyedül a földön, Jézus érted is lement volna a pokolba, és elszenvedte volna a bűneidnek a büntetését. Gondolj bele, hogy mennyire fontos ez Istennek, hogy az elveszettek Isten országába kerüljenek. És ezért nagyon fontos, az egyik legfontosabb dolog, hogy az elveszetteket Isten országába hívjuk, és erre Jézus parancsolatokat is adott. Ha Márk evangéliumára lapozzuk a Bibliánkat, mindenki nagyon jól ismeri ezt az igeverset, a Márk 16-15, ezek Jézus szavai, és mondanékik, elmenvén szélese világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik. Ez egy ultimátum. Hogy lehet üdvözülni? Hitáltal. az Efézusi levél, második rész 8-as igeverse, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal. És ez nagyon fontos. Nagyon sokan úgy gondolják, ha elmondanak egy imát, akkor újjászülettek. Ez nem biztos, hogy így van. És mindjárt elmondom, hogy miért nincs így. Mert a Biblia azt mondja, hogy kegyelemből és hitáltal. Tehát nem csak kegyelemből. Hallottam olyat, hogy hát Isten kegyelme mindenkire vonatkozik, mindenki üdvözül. Ez nem igaz, mert a Biblia nem ezt írja. A másik meg az elég a hit. Elég csak a hit, és akkor üdvözülünk. Nem, a Biblia világos. Kegyelemből, hitáltal. Egy nagyon jó példát hallottam ma az egyik helyen, és talán ez segíteni fog nektek. A konyhasót mindenki ismeri, ugye? Tehát hallottatok már a konyhasóról, naponta használjátok. Nem vagyok egy nagy kémikus, de ha jól tudom, a konyhasó az nátrium-klorid. Igaz? Nátrium és klór. Na most gondolj bele, ha megeszed csak a nátriumot, meghalsz. Ha megeszed csak a klórt, meghalsz. Viszont konyhasó nélkül nem tudsz élni. Érthető? Így van a hit és a kegyelem. A kettő együtt. Dicsőség legyen az Úrnak. Tehát köszönjük. Tehát kegyelemből, hitáltal. Amikor valakinek bizonyságot teszünk Jézusról, fontos, hogy hallja. Honnan van a hit? Hallásból. Tehát ha valaki nem hallott Jézusról, az elmondja neked az üdvösség imáját, megerőszakolhatod, lenyomhatod a torkán, a kis papírodat, felolvashatod vele, az égvilágon semmi nem fog történni, mindaddig, amíg ott nincs a hit. Mibe kell hinnünk? Ahhoz, hogy üdvözüljünk, ahhoz, hogy Jézus él, hogy Jézus feltámadt. Ez az alapja. Ez az, amiről bizonyságot kell tennünk, és Jézus összes korai tanítványa ezért az állításáért adta az életét. Jánost kivéve. Ha nézzük. Jó? Tehát egy ultimátum. Aki hiszen és megkeresztelkedik. A másik. Mi ez a megkeresztelkedik? Ez nem a vízkeresztség. Az is egyfajta keresztség, egy biblikus keresztség. És itt is hadd roncsam le egy-két embernek a teológiáját. Keresztelkedni annyit jelent, hogy alámeríteni. Alámeríteni, ugye baptista János, keresztelő János, ő vízbe merítette alá az embereket. Igaz? Olvassuk a Bibliában. A megkeresztelkedni Jézus nevében az azt jelenti, hogy alá merítkezünk az ő halálába és az ő feltámadásában. És ezt hogy tesszük meg? A kimondott szavainkkal. Amikor az üdvösség imánál elmondjuk azt a részt, hogy én hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, akkor vele együtt meghaltam. Ezt tanítja a Biblia? Vele együtt meghaltam. És amikor elmondom a hitemet, hiszem, hogy Jézus feltámadta a halálból, akkor vele együtt feltámadtam az örök életre. És hova ültettem? Vele együtt ültettem a mennyei helyekre. Minden fejedelemség, minden hatalmasság, minden erőn és minden uraságon fölül. Tehát akkor hol van az ördög? Hát a talpad alatt. Mert oda helyezte Isten. Tudjad már végre a helyedet. Tudjad, hogy ki vagy te Krisztusban. Te Istennek a fia vagy, nem pedig Istennek a szolgája. Az ószövetségi ember szolga volt. A szolga pedig hogy kap valamit? Csak ha teljesít, igaz? Csak akkor. Ha valahol, bocsánat, nem szeretnék senkit megsérteni, valahogy alkalmazott vagy egy cégnél, akkor mi fog történni? Mikor kapsz fizetést? Ha teljesítesz, igaz? Teljesítesz. Ugyanez a helyzet. A szolga az soha nem örökös. Tudjátok, voltak ezek a régi uraságok, régen sok ilyen régi magyar filmet néztem, nagyon szeretem az ilyen vidám történeteket, még ott is az egyik színész azt mondta, azt hiszem Kabos, az, hogy minket az Úristen meg ne áldjon, az velünk soha meg nem történhet. Tehát még neki is volt hite ebbe. Na, tehát visszatérve, ott is ugye voltak a cselédek. A cseléd az lehet, hogy egy nagyon szorgalmas, egy nagyon tisztességes, egy nagyon-nagyon jó ember volt. A fiú, az uraságnak a fia az általában lump volt, igaz? Na most, ha meghalt a gazda, kiörökölt. Ez a nagyon-nagyon jó munkás, szolga, vagy a fiú? A fiú. Minden esetben a fiú az örökös. És mi fiakká tettünk, és nem szolgákká. Az ószövetségi nép szolga volt. Mi pedig Istennek a fiai vagyunk. És ez egy óriási különbség. Örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai a Jézus Krisztusnak. Halleluja! Ez egy óriási dolog. Dicsérjük Istent! Hát én korábban azt hittem, hogy az evangéliumot először egy nő hirdette, de felülírta a Biblia az én teológiámat. Isten ebbe is megelőzött bennünket, mert emberek közül tényleg egy nő hirdette először az evangéliumot, hiszen Mária Magdaléna volt az, aki először találkozott a feltámadt Jézussal, és ő hirdette az evangéliumot. De Isten megelőzött bennünket, képzeljétek, mindjárt olvasom, hogy történt ez. A Galata levél 3. rész, 7. és 9. igeversét, 7-től a 9-ig fogjuk felolvasni. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Megint csak előjön a hit. Előre látván pedig az írás, hogy az Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak. Ki hirdette itt az evangéliumot? Isten hirdette az evangéliumot. És nézzük meg, hogy mi az evangélium, mert az is benne van ebben az igeversben, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Ezért a hitből valók kapnak áldást a hívő Ábrahámmal együtt. Mi az evangélium? Az evangélium jó hír. Korábbi tanulmányokat nézegettem, és az interneten, hál' Istennek, most már lehet kutakodni jó dolgok után is. És a görög nyelvhasználatban, még az evangélium megjelenése előtt is ez a szó szerepelt. De összesen 2 vagy 3-szor találták meg azt a szót, hogy evangélium a világi nyelvhasználatban. Ma sajnos azt teszik emberek, hogy minden, ami a Bibliával összefüggő dolog, azt mindent evangéliumnak neveznek. Pedig annyira ritka volt ez a szó, hogy evangélium, mert annyira jó hírt jelent, hogy az szinte hihetetlen és felfoghatatlan az emberi elme számára. Az evangélium az egy nagyon-nagyon jó hír. Mi volt Ábrahámnak a jó hír? Hogy te benned fognak megáldatni minden nemzetek. Tehát Ábrahámnak nem volt utódja. Ábrahám felesége Szárai meddő volt. Nem volt gyerekük. Hát nehéz utódnak lenni olyan valakinek, akinek nincs gyermeke. És ezért Isten a jó hírt hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni a föld minden nemzetségei. Mit jelent az áldás? Ezt már múltkor is talán említettem, de az áldás az egy kenet. Az egy mennyei erő a gyarapodásra. Nagyon sokan vádolnak meg bennünket, hogy mi hirdetjük a gyarapodást, hirdetjük a gyógyulást, hirdetjük Istennek a kedvezését, hogy ez nem az evangélium, mert mi egy rózsaszín ködöt festünk föl az embereknek, és az emberek esetleg nem gyógyulnak meg, akkor csalódnak, és akkor elfordulnak Istentől. Na, ezt hol olvasták, nem tudom. De az evangélium az örömhírt jelent, jó hírt jelent. Nézd meg, mit jelentett az áldás Ábrahám számára. Az, hogy meggyógyult a felesége, lett utódja. Az áldás az jelenti az anyagi gyarapodást is. Az egy növekedés, az áldás. Hogy mindenben növekedünk. Ábrahám egészséges volt. És Ábrahám győzelmet aratott az ellenségei fölött. Mert ott volt az a kegyelem, ott volt az a kenet. És mi az Ábrahám áldásának vagyunk az örökösei. Halleluja, dicsérjük az Urat. Jó? Tehát Ábrahámnak hirdette Isten először az evangéliumot. Valószínűleg ma nem tudom befejezni, ha még lesz majd lehetőség, akkor majd fogom folytatni, még van egy kis időm, azt azért kihasználjuk. Nézzük meg az Efézusi levél 1. rész 13-as igeversét, ezt már az előbb említettem, akiben ti is minek utána hallottátok az igazságnak igéjét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent szellemével. Tehát mi csináltuk? Hallottuk az örömhírt, elfogadtuk az örömhírt, elfogadtuk a jó hírt, befogadtuk az igét. Új teremtésekké váltunk. Jó. Galata 4-hez megyünk. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerhessük a fiúságot. Mivel, hogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az ő fiának szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Tehát itt az igei alapja, amit az előbb mondtam, mert a mi hitünk az Isten igéjéből kell, hogy származzon. Arról már beszéltem, hogy mindenkinek van két elhívása, az egyik a közbenjárás, a második pedig a békéltetés igéjének a szolgálata. És a második korintuszi levél 5. részéből nagyon-nagyon jól ismerjük ezeket az igeverseket. Mivel hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, ez az 5.19, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Kire bízta a békéltetés igéjét? Te rád bízta a békéltetés igéjét. Amikor az embereket meg akarod közelíteni az evangéliummal, akkor a békesség evangéliumát és a kegyelem evangéliumát kell, hogy elvigyük az emberekhez. Erre vágynak, ez okoz nékik szabadulást. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Isten megbékélt velünk. Az embereknek kell megbékélni Istennel. Isten nem haragszik rá többé, mert Isten a bűnnek a büntetését, a haragját kitöltötte az ő fiára. Isten szeret téged. Isten szeret engem. Dicsesség az Úrnak. Na most ezt az evangéliumot kell, hogy elvigyük az emberekhez, és Jézust nem lehet lenyomni az embereknek a torkán. Amikor Pétert elhívta Isten, bocsánat, Jézus, hát Isten hívta el Jézus Krisztuson keresztül, tehát így is igaz, akkor azt mondta, hogy emberek halászává teszlek titeket. Tehát nekünk egy elhívásunk van, ez nem csak Péternek az elhívása, hanem az, hogy embereket fogunk halászni. Embereket fogunk kihalászni az ellenségnek a fennhatósága arról, mert rossz területen vannak. Az Efézusi levélhez most már nem lapozom oda a Bibliámat, azt is az előbb, hogy azt mondja az Efézusi levél, hogy abban az időben Isten nélkül valók voltatok, Krisztus nélkül voltatok a világon, reménységetek nem volt. Ez ma az elveszett embernek a helyzete. Nem sok reménysége van egy elveszett embernek. Nem sok reménysége van egy világi embernek. Te a fiatalember bizonyságát hallottátok. Ugyanez megtörtént velem is. Nem tud megelégíteni az anyagi javak birtoklása. Minden emberben van egy isteni űr, ez talán így érthető. Van egy hely, amit senki más nem tud betölteni, csak maga Isten. Addig az embernek nem lehet teljessége, amíg Jézus nem él a szívébe. Szoktam prédikálni, kétfajta ember van, vagy benne van a Krisztus, vagy nincs benne. És ugye van egy másik szövetség, az Ábrahám test szerinti fiaival való szövetség, ebben most nem mennék bele. Tehát két lehetőség van, vagy benne van valakibe a Krisztus, és Istenhez tartozik, és élő kapcsolata van Istennel, vagy nincs. Isten nem vallásra hívott el bennünket. Jézus nem egy vallásra hívott el bennünket. A kereszténység az nem is egy vallás. Jézus nem halt meg egyetlen gyülekezetért sem. Hidd el nekem, nem halt meg egyetlen vallásért sem. Jézus te érted halt meg személyesen. Isten élő kapcsolatra hívott el bennünket, mert ez az ember normális helye. Ide lettél teremtve, és ha nem vagy a helyeden, akkor nem lehet békességed. Akkor egy örökös békétlenség van az életedben. Ezt nem tudja betölteni az új autó, az új ház, az új asszony, semmi nem tudja betölteni. Ez a hely egyedül Jézusé. Egyedül Jézusé. Tehát nem lehet az emberek torkán lenyomni Jézust. A Biblia tanítja, hogy az emberek most már készek az aratásra, hogy aki arat, az jutalmat nyer. Az aratni való sok, a munkás kevés. Azt mondja, kérjétek azért az aratásnak az urát, hogy küldjön aratókat az ő munkájába. Nem pontosan idéztem, nem lapoznék most oda. Tehát fontos az, hogy kimenjünk az aratásba, és az elveszetteket behozzuk Isten országába. Nem véletlenül nevezik a pünkösdöt arató ünnepnek is az Ószövetségben. Onnantól kezdődik az aratás. Pünkösd óta kezdődik nekünk is az aratás, mert Isten szelleme által tudjuk elvégezni az aratás munkáját. Ahhoz, hogy a halat kifogjuk, egy nagyon-nagyon érdekes hasonlat, nem tudom, ki halászott, ki horgászott már, ahhoz szükség van csalira. Igaz? Tehát csali nélkül nem nagyon lehet horgászni. Lehet aratni ugye kombájnnal, lehet aratni metszőollóval, vagy kis, úgy tovább tart. Tehát az evangelizációnak különféle formái vannak, hogy az emberekhez elvigyük az evangéliumot. És azért szeretnék erről tanítani, mert elég sok időt töltöttünk el, kimondottan az evangelizációba. Ez egy nagyon jó, amikor új területeket kell föltörni az Úrnak. És lehet ezt többféleképpen tenni, de nincs egy recept. Mindenkinek meg kell találni saját magának azt a módot, ahogy ezt ő tudja tenni. Ahogy Isten neki adta a kenetet erre. Nem lehet megerőszakolni embereket, hogy ezt hogyan kell tenni. És nagyon sokszor hibát vétünk el, mi gyülekezet is, hogy néha bele kényszerítünk embereket olyan dolgokba, amire nincs ott a kenet. És ami inkább sérüléseket okoz, mint hogy előbbre vinne minket Isten országában. Tehát nyilván meg kell, hogy várjuk azt, hogy még az az illető esetleg kész lesz arra, hogy el tudja fogadni Jézust. Nem mindenkinek van abba az állapotba, hogy nyitott legyen arra, hogy Jézust befogadja. Van, mikor hosszú-hosszú időket kell várni arra, hogy valaki kész legyen úgymond az aratásra. Valahol hallottam, hogy a halak sem mindig harapnak. Tehát van időszak, amikor hiába mész pecázni, nem fogsz semmit, mert nem harapnak a halak. Ez az egyik. A másik. Minden halnak másfajta csalira van szüksége. Nem tudom, gondolkodtál-e már ezen? Tehát nem tudsz kifogni úgy egy harcsát, ha már horgásztál, mint mondjuk egy növényevő halat, annak más csalira van szüksége. Mit jelent ez a számunkra? Az, hogy mindenkit más-más területen tud megérinteni az Úr. Ezért nincs az, hogy most kiosztok egy szórólapot, ezzel ki fogsz fogni egyfajta halat, aki éppen arra vevő. De mi van a többiekkel? Ezért az evangelizációra nincs egy sablon, hogy ezt így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, hanem Istennek a vezetését kell, hogy kérjük, és nekünk kell felkészíteni először is saját magunkat. Minden ott kezdődik az elején. Fölépítjük a hitünket, fölépítjük a megigazultságunkat, és ahogy Péter írja a levelében, hogy minden alkalommal legyünk készek arra, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről. És ezt kell, hogy megtegyük. Tehát lehet egyesével halat fogni, amikor pecázunk. Aztán valamikor bemerítjük a hálót. Ugye ez fog történni augusztusban is, amikor nagy háló lesz kivetve, és sok mindenféle halat fogunk fogni. Tehát utána kell arra törekednünk, hogy mit kezdünk ezekkel az emberekkel. És itt nekünk gyülekezetnek is erre föl kell készülni, hogy fogadókészek legyünk. Nagyon sokszor tapasztaljuk meg azt, hogy elmennek az újak, nem maradnak meg. És ez nem az új ember hibája. Magunkat se szeretném kárhoztatni, viszont azt szeretném, hogy ezen túl jobban kell, hogy tegyük a dolgunkat. Mert ha úgy tesszük, ahogy eddig tettük, akkor ugyanarra az eredményre jutunk. Jó, tehát kell változtatni, mit teszünk mi általában szolgálók. 20-30 éve szolgálunk, és mi a 30 éves hitünket ráborítjuk egy új emberre. Ez körülbelül olyan, mintha egy második osztályost beiratnál az egyetemi matematika órára. Az égvilágon semmit nem ért. Tehát le kell mennünk az illető hit szintjére. Van, aki azt sem tudja, mi az, hogy Jézus. Ki Jézus. Tehát fogalma nincs róla. Tehát néha nagyon-nagyon az alapokról kell, hogy elinduljunk. Az üdvösség üzenetéről. És beszéltük Erzsikével is, és ő ebbe partner, hogy igen, vissza-vissza kell térni a nagyon-nagyon alapokhoz. Én tudom, hogy a régiek már unják, mert milliószor hallották, de én azt is tudom, hogy nem unják. Prédikálom 20 éve az alapokat, és nem tudom megunni, mert Isten igazsága, az Úrnak az evangéliuma nagyon izgalmas. És Isten erre az aratásra hív bennünket. Most viszont azt fogom tenni, hogy abba hagyom, nem folytatom tovább, 12 óra van. A másik, amit nagyon oda kell figyelnünk, hogy egy fizikai testben élünk. A fizikai testünk terhelhetősége az végleges. Végleges. Nagyon fontos az, hogyha hosszú-hosszú üzeneteket mondunk az embereknek, nem tudják elfogyasztani. Tehát egy rutéli szalámit valakinek lenyomsz a torkán egészbe, és megkérdezed, hogy jól esette, akkor lehet azt mondja, hogy nem. De ha felszeleteled és adsz neki egy szeletet, és azt mondja, hú de finom volt, ebből holnap is ennék, akkor vissza fog jönni. Tehát nekünk is muszáj lesz visszatérni ez a csöpögtetős módszerhez. Én jobb szeretem, ha az emberek egy kicsit éhesen mennek el az alkalomról, és utána vágynak vissza a szívükbe, mint az, hogy úgy tele tömjük őket, hogy egy új embert nagyon könnyű kivégezni egy 4 órás alkalommal. Higgyétek el nekem, hogy ez számára egy túlélési gyakorlat. Már a 2 óra is. És nagyon figyelnünk kell, most is megyünk evangelizálni, nagyon szeretjük a dicséretet. És az Úrnak a dicsérete, hogyha az 1-24 óra, az is kevés. Wigglesworth mondta, hogy én nem imádkoztam 15 percnél még soha többet, de 15 perc sem telt el, hogy ne imádkozzak. Én így vagyok a dicsérettel, és a szívedben te is úgy vagy a dicsérettel, hogy biztos, hogy a hálaadás az másodpercenként, 5 percenként, 10 percenként föltör a szívedből, és ez Istennek az imádata. És a, nyilvánvaló, hogy a kenetet lehozza a dicsőítés, szó nem jöhet erről, de muszáj, hogy megfegyelmezzük magunkat ezen a területen is, mert egyszerűen van egy fizikai tűrőképessége az embernek. Mindenhol tanítják. 50 percet tud maximum figyelni az ember. A tudomány az nem minden az ördögtől van, és utána elmegy a fejek fölött. Tehát a sok kicsivel a kevesebb az néha több, úgyhogy most én abba hagyom, én megfegyelmezem magam. Tudjátok, van a szellemnek a gyümölcsei. Nem lehet ezt sem hústestből megtenni. Mi a szellem gyümölcse? Szeretet. Nem tudom neked megparancsolni, hogy szeressél valakit. Gondolj bele, hát most megparancsolom, hogy szeress engem. Hát most nem hiszem, hogy menni fog. Tehát parancsra, vagy a feleségemnek, hogy szeressen engem. Ez parancsra nem fog működni. Tehát ez a szellemnek a gyümölcse. A másik, amit nem lehet hústestből legenerálni, az az öröm. Az öröm az vagy benned van, vagy nincs benned. Ha benned van, akkor úgy is kitör, akkor vissza sem tudod fogni. Utána a békesség. Jó, hogyha békességben van, akkor örömöd van, mert akkor van egy belső békesség, szeretet, öröm. Aztán van a béketűrés, vagy hosszú tűrés. Inkább a Biblia béketűrést ír, hogy ezt sokáig teszed, az már hosszú tűrés. Na, tehát van a béketűrés, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, és a legutolsó gyümölcs, az önuralom. Az önuralom. És ezenben mindannyiunknak fejlődni kell. Nincs az a pásztor, aki ne tudna 12 órát prédikálni, beleértve engem is. Úgyhogy most abba hagyjuk. És azt fogjuk tenni, hogy imádkozni fogunk értetek. Az evangélium hirdetéssel mindig ott járt a betegekért való imádság. Nagyon sok helyen nem teszik ezt, nagyon sok helyen nem hisznek a gyógyulásba, és nagyon sok hívőt rabolnak ki a reménységből. A másik, hogy Erzsike sorolt föl ajándékokat, vannak ajándékok, igen, ez minden szolgáló, minden szolgálaton keresztül teljesen máshogyan működik. De nem szeretnénk kilopni a hitből, hogy csak azok gyógyulnak meg, akikhez éppen ajándék van. Valamikor Isten semmilyen ajándékot nem mutat nekem. Gyülekezetek jöttek létre, úgyhogy Isten mutatott gyógyulási ajándékot. Az egyik gyülekezet úgy jött létre, hogy voltunk 20-30-an is. Mielőtt mentem az alkalomra, mutatta az úr, biztosan tudtam, lesz egy nő, akinek az ujja, én még azt is megmondtam, melyik ujja, béna. És akkor azt ott elmondtam. Ott ült a nő az első sorba, meggyógyult, azóta is működik az ujja, hálát adunk Istennek, és elment, és lett egy gyülekezet a faluba. Tehát Isten jelekkel és csodákkal tett bizonyságot az ő igéje mellett. Jelek és csodák nélkül nem lehet hirdetni az evangéliumot, ez szintén hozzátartozik. És a gyógyulás az ugyanúgy hozzátartozik. Első Korintuszi levélben Pál apostol mondja, az én beszédem, az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem szellemnek és az erőnek a megmutatásában állott, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Na most itt hagyjuk abba, gyertek, álljunk föl, hálát adunk Istennek. És mi a célunk, ugye most elhangzott az üdvösség üzenete, akkor megtesszük azt, ami már rég történt meg így nyilvánosan, akik hallanak bennünket a videón. Itt legtöbben újjá vagytok születve, a legtöbbetekben benne van a Krisztus, legtöbben már döntöttetek Jézus Krisztus mellett, azért vagytok itt. Ha esetleg van egy is a teremben, aki nem, akkor most itt a lehetőség, hogy Jézust befogadjuk a szívünkbe, hogy hitünkről bizonyságot tegyünk. Megtörténik a keresztség. Ennek a fizikai megnyilvánulása a vízkeresztség, ez olyan, mint mikor, mitől leszel házas? Attól, hogy csinálsz egy lakodalmat, nem attól leszel házas, előtte valamit tenned kell. Ki kell mondani az igent. Ugye ez történik. Na most ez történik, kimondjuk az igent, aztán ha valaki szeretne vízkerességet tenni, az pedig a lakodalom. Tehát nevezhetjük szimbolikusan így is, tehát akkor következőt tesszük. Megvalljuk a hitünket Jézus Krisztusban. A Római Levél 10. rész 9-es, 10-es ige verse azt mondja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségről. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Kitartatik meg? Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Akkor most kérlek, kövess ebbe az imába bennünket, add át az életedet Jézusnak, ha még eddig nem tetted meg. És mondjuk együtt, hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe. Legyél az én Uram. Legyél az én megváltóm. Legyél az én gyógyítóm. Most megvallom, Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm, és én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.